Heti gazdasági figyelő.
Tovább tartanak a találgatások, hogy ki lesz a szerbiai kőolajipari vállalat új többségi tulajdonosa. A magyar szakmai cég mellett a szerb állam is szóba kerül, de még nincs döntés. Újraindulhat a feldolgozás, tehát lesz üzemanyag, legalábbis az államvezetés szerint. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. A múlt év végén Szerbiában az éves infláció mintegy 3% volt, az euróövezetben pedig csak nem 2%. A közgazdászok által készített elemzés szerint, bár ez az arány összhangban van a jegybank céljaival, aggasztó, hogy az alapvető szolgáltatások és termékek, például az energiahordozók, az élelmiszerek és a közműszolgáltatások ára gyorsabban emelkedik, mint a bérek. Az elemzés szerint az elektromos energia, valamint annak átvitele és elosztása 2025-ben 6,5%-kal drágult, és 2026-ra újabb áremelést jelentettek be. Értékelésük szerint az áram drágulása növeli a termelési költségeket, ami tovább gyűrűzik az alapvető élelmiszerek, a szállítás és a szolgáltatások árában is. A Bel- és Külkereskedelmi Minisztérium legutóbbi hivatalos adatai szerint tavaly 8 hónap alatt a fehér kenyér ára csak nem 6, a csont nélküli marha és sertés húsé 17%-kal, az étolai 8,5, a tejcsokoládéé pedig 18%-kal emelkedett. Ezek szerint tavaly csökkent a szerbiai polgárok életszínvonala, és idén a vásárló erő további gyengülése valószínű, mivel a béremelések nem tudják követni az alapvető élelmiszerek áremelkedését. A heti gazdasági figyelőben más témákkal foglalkozunk. Beszámolunk arról, hogy Topolyán lakossági fórumon ismertették a fiatalok lakhatási és ingatlan hitel igénylési lehetőségeit. Több határon átívelő program ad lehetőséget arra, hogy a diákok külföldön tegyenek szert munkatapasztalatra. Vajdasági cégek pedig külföldi diákokat fogadhatnak szakmai gyakorlatra. Ismertetjük a részleteket. A világhálón való reklámozás és tanácsadói cégek lehetőségéről egy könyv jelent meg magyar nyelven. A szerzőt kérdeztük. A fogyasztóvédelmi mellékletünkben az ipari villanyáram kedvezményekről hallhatnak. A vállalkozói rovatunkban bácskosútfalvi fa megmunkáló kézművest mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletünkben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban a Dreai Katolikus templomba hívjuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Nagy Emília, Trifkovics Rita, Németh Ernő, Móricz Éva, Horváth Csaba és Fehér Zoltán nevében tartalmas időtöltést kívánok.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
Az eddig ismert házvásárlási pályázatok mellett az idén házfelújítási kiírások is lesznek, hangzott el azon a topolyai lakossági fórumon, amelyen a fiatalok lakhatásáról és ingatlanvásárlási lehetőségekről volt szó. A tartományi, a köztársasági és a magyar állam által támogatott pályázatokról tájékozódhattak a fiatalok. Nagy Emília összeállítása.
A rendezvényen döntéshozók és szakértők mutatják be a fiatalokat érintő legfontosabb támogatásokat és lehetőségeket. A házfelújítási pályázatokra az év második felében számíthatnak az érdeklődők, mondta Újhely Ákos köztársasági parlamenti képviselő, a stratégia egyik szakértője.
Azt gondolom, hogy nagyon fontosak az ilyen és az ehhez hasonló találkozók, panelbeszélgetések a fiatalokkal, ugyanis első kézből tudnak tájékozódni mindarról, amit mi a köztársaságban dolgozunk, és mi is első kézből tudunk információt szerezni tőlük, hogy esetleg mi az, amin változtatni kell, mi az, amin javítani kell, és ennek köszönhetően aztán tudjuk érvényesíteni azt a akaratot, választói akaratot, amely megjelenik ezeken a beszélgetéseken. Ez annyit tesz, hogy jelen esetben például több fiatal jelezte azt, hogy a kedvezményes hitelnél problémát jelent a kezeseknek a kérdése, ugyanis csak szülők lehettek kezesek a kölcsönöknél, és kérték, hogy próbáljunk ezen változtatni. Mi ezt megpróbáltuk, és sikerrel is jártunk, ugyanis a pénzügyminisztérium most már lehetővé teszi bárki számára, hogy kezes legyen annak a fiatalnak, aki gondolkozik abban, hogy felvegye a mindössze 1%-os önrésszel rendelkező hitelt. Másik kezdeményezésünk az arra vonatkozott, hogy azok a fiatalok, akiknek már van a nevükön valamilyen ingatlan, ugyanis azt örökölték, vagy pedig valakitől ajándékba kapták, viszont nem tudják belakni, mert nem azon a településen van, ahol élnek, ahol a munkájukat végzik, vagy pedig több tulajdonosa van, vagy pedig rossz állapotban van az ingatlan, azok is tudjanak pályázni, ugyanis most csak azok pályázhatnak, akiknek nincs a tulajdonukban lakó ingatlan, és azért ez egy elég nagy probléma azok számára, akik szeretnének saját részre ingatlant, első ingatlant vásárolni. Többen is megkerestek bennünket, többen falun szeretnének ingatlant vásárolni, ebből a kölcsönből, és bankoktól eltérően más és más feltételekkel tudják ezt megvalósítani. Nagyon fontos az, hogy ezek a fiatalok hozzánk fordulnak, mert bizonyos esetekben a bankok falun való ingatlan vásárlást nem pénzelnek, viszont vannak olyan bankok, akik meg részt vesznek ezen a programon, ebben a programban, és támogatják a házvásárlást falun. Úgyhogy fontos az, hogy vagy keressenek meg bennünket ezek a fiatalok, vagy pedig minél több bankot keressenek fel, és kérjenek ajánlatot az ingatlan vásárlására.
Házfelújítás esetleg ilyesmire lenne igény, mert sok fiatal megörökli a régi házat, amin rengeteg munka van.
Igen, nagyon sok igény van a házfelújítással kapcsolatban. Ezzel azt tudom elmondani, hogy itt már mind a stratégia egyik szakértője szeretnék nyilatkozni. Az egyik alappillére a stratégiának, az új stratégia kidolgozásának az volt, hogy beemeljük a házfelújítást, az ingatlan felújítást is a pályázati rendszerbe. Ez megvalósult, és a jövőben várhatóak lesznek olyan kiírások, amelyek lehetővé teszik a házfelújítást. Ez magába foglalja a csempézést, a háznak a festését és más jellegű munkákat. Nagyon fontos számunkra, hogy azoknak az embereknek, akik eddig nem tudtak részt venni a pályázaton, mert nem voltak vállalkozók, hanem munkavállalók voltak, hogy ők is valamilyen támogatási formában tudjanak részesülni. Az új stratégiának köszönhetően ezek a munkavállalók is tudni fognak pályázni bizonyos pályázatokon, és támogatást fognak tudni kapni, részben például a házfelújításra.
Kerekes József, a pénzügyminisztérium államtitkára elmondta, Az előadás sorozat rendkívül sikeres, sok fiatal jön el, hogy bővebb tudást szerezzen az aktuális pályázatokról.
Tudjuk, hogy az előző időszakban voltak nehéz pillanatok, amikor sokan úgy döntöttek, hogy elmennek, de hát mi azon dolgozunk már évek óta a Prosperitátival karöltve, és a kormány munkatársaiként azon dolgozunk, hogy a fiatalokat megpróbáljuk valamilyen módon visszaszólítani és hazavárni őket. A Prosperitátinak most jelenleg is két pályázata van, ami az a házvásárlás és a vállalkozás beindítása. Ez mindenféleképp olyan pályázatok, amik megpróbálják a fiatalokat ösztönözni arra, hogy hazajöjjenek, de a szerb kormánynak van egy másik programja, ami a 20-tól 35 éves fiatalokat célozta meg, és az első ingatlan megvásárlását támogatja kamattámogatással, meg hát 1%-os önerővel, amit tudjuk, hogy mindig a legnehezebb a kezdés, és a 100 000 eurós hitelnél akár 1% önerővel már tudunk lakáshoz jutni.
Több helyszínen voltak már előadások, már most látjuk, hogy Topolyán is nagy az érdeklődés, ez így volt a többi helységben is?
Hát igen, a többi helységben is ez így volt, már ez az ötödik állomás már. Előzőleg voltunk már Nagybecskereken, Szabadkán, tegnap Adán és Zentán, ma pedig itt vagyunk Topolyán, Újvidéken lesz. Ahogy az eddigi tapasztalatok alapján nagyon nagy az érdeklődés. Itt van változó, vállalkozó kedv is. Van, akinek már sikerült ezen a házvásárlási pályázaton házhoz jutni, úgyhogy ennek is nagyon örülünk, hogy a vajdasági magyar fiatalok is élnek ezzel a lehetőséggel.
Horváth Király Andrea, a gazdasági minisztérium államtitkára a kezdő, illetve fiatal vállalkozások számára elérhető pályázatokról mesélt.
A gazdasági minisztérium államtitkáraként, a Vajdasági Magyar Szövetség tagjaként elmondtam a fiataloknak, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak kezdővállalkozásra, illetve fiatal vállalkozók számára. Tehát visszanemtérítendő támogatási rész az egyik szegmense a pályázatnak, a másik pedig kamattámogatott hitel. Ez egy kiváló lehetőség arra, hogy mindazok, akik 2023. január 1-e után, illetve 2020. január 1-e után alapítottak vállalkozást, pályázni tudjanak egy olyan rendszerben, ami a kezdő vállalkozásuknak a fejlődését, a kezdőlöketét megadja. Fontos szempont az a minisztériumban is, és a Vajdasági Magyar Szövetségnek is, hogy minél több fiatal itthon maradjon, és itthon kezdjen vállalkozást, ehhez kínálunk mi eszközt, és kívánjuk, hogy éljenek a lehetőségekkel. Sajnálatos módon a vajdasági magyarság nem él a gazdasági minisztériumnak a lehetőségeivel. Hogy ez milyen jellegű problémából fakad, sajnos még nem sikerült megoldani. Amit látunk, az, hogy az elmúlt másfél évben növekvő tendencia jelentkezett, de még mindig nem elégséges a pályázóknak a száma. Minden egyes kiírt pályázatunkra elmondható, hogy a kevés a vajdasági magyar pályázóknak az érdeklődése, gyakorlatilag az átadott pályázatok, hogyha nem hibásak, akkor 100%-os nyertes pályázatként kerülnek ki. Tehát gyakorlatilag minden egyes pályázat, hogyha kielégíti a pályázati kiírást, akkor a vajdasági magyar pályázó nyertes bír lenni. Ezért hívom fel a figyelmet az összes vajdasági vállalkozónak, kis és középvállalkozónak, mikrovállalkozónak, hogy éljenek a lehetőségekkel. Értelmezzék a kiírt pályázatot a minisztériumnak a weboldalán. Mindig aktualizálva vannak a pályázatok. Minden információt megtalálnak abban az esetben, hogyha nem értelmezhető valami, nyugodtan fordulhatnak az elérhetőségeim egyikén személyes konzultációra a pályázat átadása előtt. A pályázat átadása előtt tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy a pályázat sikeresebb legyen, vagy sikeres legyen. Utólagos módosításokra nem áll módunkban, tehát akár egy lejárt szerződés, akár egy lejárt szertifikát okozhatja azt, hogy egy pályázat nem sikeres. Erre figyeljünk oda a közeljövőben, vagy a továbbiakban.
Szatmári Adrián községi elnök kiemelte, községi szinten is igyekeznek támogatni a fiatalokat és az iskolásokat.
A Vajdasági Magyar Szövetségben fontosnak tartjuk a fiataloknak a szerepvállalását a közösségi életben, és erre különös hangsúlyt fektetünk itt Topolya községben is. Ebből a célból szerveztük meg ezt a mai tájékoztatót, azaz gyűlést is a Vajdasági Magyar Szövetség Topolya ifjúsági szervezete szervezésében. Fontosnak tartom azt, hogy újraalakult és újjáindult az ifjúsági szervezet itt nálunk Topolyán. Ugyanakkor azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy az önkormányzatban arra törekszünk, hogy segítsük és támogassuk a fiatalokat. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az önkormányzatnak az ösztöndíj programja rendkívül fontos ebben a vonatkozásban. Ez idejében mintegy 160 ösztöndíjasnak fogunk anyagi juttatást biztosítani a községi költségvetésből. Ez havi juttatás, amelynek az értéke 8000 dinár, hiányszakmák esetében pedig 16000 dinár. Ugyanakkor azt is szeretném kiemelni, hogy az önkormányzat más módon is támogatja a fiatalokat, a középiskolásokat is támogatjuk, mégpedig úti költségtámogatást biztosítunk a számukra. Azoknak a fiataloknak, azaz középiskolásoknak, akik Topolya község területén kívüli oktatási intézményben folytatják a tanulmányaikat, nekik 6600 dináros értékben havi úti költségtérítést biztosítunk a községi költségvetésből, azok pedig, akik Topolya község területén belül tehát utaznak, és itt írják be valamelyik középiskola egyikét, tehát vagy a gimnáziumot, vagy a mezőgazdasági szakközépiskolát, vagy pedig a műszaki szakközépiskolát, nekik az utazás az teljesen ingyenes. Az első osztályba indulóknak pedig egyszeri támogatást biztosítunk, a középiskolák esetében ez 10000 dinár, az elemiskolák esetében pedig 8000 dináros támogatást biztosítunk. Ugye a vállalkozás fejlesztés is rendkívül fontos az önkormányzat számára, azt valljuk, hogy az erős gazdaság az erős közösséget jelent, ezért az önkormányzatban már több éve vállalkozásfejlesztési programot biztosítunk. Ez igazából tehát eszközbeszerzésre tudják fordítani ezt a visszanemtérítendő támogatást a kis és a mikrovállalkozások. A támogatásnak pedig az értéke az legtöbb 150 ezer dinár lehet. Ugyanakkor azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy a mezőgazdasági termelőinket is támogatjuk. Itt is egyre több fiatalt látunk a szerződések aláírásakor. Ez idejében több mint 600 mezőgazdasági termelővel írtuk alá a szerződést. Elég sok volt a fiatal, amit jó volt látni, ugyanis fontosnak tartjuk azt, hogy a falvakban is a fiatalok megtalálják a boldogulásukat, és azt gondolom, hogy ezek a támogatások Topolya községben hozzásegítik őket ehhez.
Hotelről kérdeznék, nagyjából már elkészült, milyen állapotban van most, ugye tudjuk, hogy annak is egy része diák otthon lesz, az a terv, igaz?
Így van. Topolya községben egy diák otthon már működik a mezőgazdasági iskola mellett, amit 2021-ben tudtunk megnyitni, ez rendkívül fontos volt a középiskola rendszerünk fenntartása érdekében. Jelen pillanatban is teljes kapacitásában működik ez a diák otthon. Ugyanakkor még egy kollégiumot szeretnék majd működtetni, még pedig a város központjában. A valamikori hotel épületének egyik részét ebből a célból szeretnénk majd kihasználni és berendezni. Bízunk benne, hogy hamarosan meg tudjuk majd nyitni ezt a kollégiumot is, ami egész biztos vagyok abban, hogy sokkal attraktívabb lesz a gimnázium, valamint a műszaki szakközépiskola tanulói számára.
A rendezvényen elhangzott, a támogatások célja, hogy minél több fiatal itthon maradjon és Szerbiában indítson vállalkozást.
A vihar, te vagy a forgatag. Minden megáll, és a szívbe fagy, mikor itt haj. Gondolatban játszom, hogy jó vagyok, én nem csalok, én nem csalok. Most magamba zárom, meg vagyok, csak meghalok, a szívem üt 16-ot. Neked legyek nappal, sötét már a miénk, egy legyek az olyan, tudom ez most ilyen. Leszek én az óceán, leszek én a szél is, csak kelljek neked mégis, kelljek neked mégis. Azt se hiszem, el a kétezer, hogyha hallgatsz és meg. Az éhes farkas, mindent feladtam. Megfutottam százszor, már nem tudok, nem hagyhatod. Hallottam minden mondatot. Elhittem, de bárhol járok, eltemetlek, megfagyok. Leszek én az óceán,
mégis
azt se hiszem el a 2000, hogyha hallgatsz és megfeled, tudom, hogy mindent megteszel, tudom, hogy mindent megteszel.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
Számos határon átívelő program ad lehetőséget arra, hogy a diákok külföldön tegyenek szert munkatapasztalatra. Az Adai Profession Vojvodina VET külföldi diákokat fogad, akik szakmai képzésen vesznek részt Vajdaságban. A hazai intézményeknek pedig segít a külföldi szakmai oktatásban való pályázásban. Az oktatási pályázatokat februárban lehet átadni, így már az előkészületek javában zajlanak. A pályázatírás folyamatáról Kis Nándort, a cég igazgatóját, Trifkovics Rita kérdezte.
A külföldi diákok fogadásáról szóló ötlet valójában a társaitól érkezett, hiszen ők azok, akik ezzel már foglalkoztak, és igyekeztek a tevékenységüket más országokba is kiterjeszteni. És hát valójában fantasztikus dolog, hogy egy Európai Unió kívüli ország részese tud lenni egy olyan projektnek, aminek a célja, hogy a tagállamok közötti kapcsolatot erősítse, illetve hogy a fiatal állampolgárokat ruházza fel minél színesebb és minél érdekesebb tapasztalatokkal. Mert ugye egyrészt a szakmai tapasztalat az nagyon fontos, de több hetet távol tölteni középiskolás korban, azért mégiscsak egy nagy kihívás, ez nem csak szakmailag, de jellemben is azért fejleszti az embereket. Valaki jobban bírja, valaki kevésbé, de hogy mondjam, az, aki két hetet kibír Szerbiába, azok biztos, hogy talpra esettek lesznek az életbe, és ezt szoktam a diákoknak mondani, hiszen vannak különböző történetek.
Hogyan zajlik pontosan a folyamat? Mikor van a projektírás, és mekkora munka áll ez mögött, mire ők ide jutnak Vajdaságba?
Változó, tehát mind a két változat fennáll, tehát hogy minket már a projektírás közben belefoglalnak, de olyan is van, amikor még nem. Tehát ez adott a pályázatírás lehetőségek között, hogy rögtön oda rendelnek egy fogadószervezetet, vagy később. Ebben a formában mi úgymond a promóciónkat kínáljuk, tehát mi bemutatjuk, mivel foglalkozunk, milyen szakmákhoz, milyen munkahelyeket kínálunk, és aztán ők pedig úgy írják meg azt a projektet, hogy az ő saját céljaikkal ez összehangolásra kerüljön valójában. Úgyhogy a mi munkánk a külföldi pályázatíráskor minimális, inkább a hazaiaknak szoktunk segíteni, tehát a pályázatírásban, ami nekünk gyakorlatilag munkát jelent abból a szempontból. Úgyhogy ami az érkező csoportokat illeti, mi kirakjuk a szép kis logónkat és a kínálatunkat, és várjuk, hogy jelentkezzenek, illetve hogy úgy döntsenek, hogy hozzánk ide a Vajdaságba jöjjenek, mivel hogy nem csak a szakmai tartalommal töltjük fel az itt töltött ideiket, hanem kulturális programokkal is, tehát Szabadka vagy újvidéki városnézésbe iktatunk az itt tartózkodások során. Az Adai Wellness Központba elinvitáljuk őket, de akár Zenta Óbecsák, tehát ilyen kisebb utakra is elviszik őket, ahol körbenéznek, szétnéznek, bemutatjuk, tehát van történet, amit el tudunk mesélni az embereknek. Kérdés az, hogy ők mennyire nyitottak, mert hogyha túlzásba visszük, akkor kontraproduktívak tudunk lenni. Eleve igyekszünk odafigyelni, hogy ne terheljük túl őket, tehát munka után valaki pihenni szeret, valaki sportolni szeret, arra is biztosítunk lehetőséget, úgyhogy közel vagyunk azért a vendéglátáshoz is valamilyen szinten.
Hogyan hallanak rólatok a külföldi partnerek? Tehát azért valahol kell ismertetni, propagálni azt, hogy mi minden van itt Vajdaságban, vagy mi alapján választanak ki benneteket, mert gondolom, hogy másfele is vehetnek.
Igen, tehát ahogy említettem is, nem a legnépszerűbb úti célok között szerepel sajnos Szerbia, ellenben a jó öreg ajtókopogtatás, jó öreg e-mailek, tehát a klasszikus... Igen, tehát mi jelentkezünk és mutatkozunk be, és nagyon fontos megemlíteni, hogy azokban az intézményekben, ahol tehát magas szinten pörög már ez az Erasmusos történet. Ott ők nem csak évente egy helyre mennek, hanem több helyre kisebb csoportokat elküldenek, és hát vannak azok a csoportok, akiket elküldenek Nyugat-Európába, de abban az esetben, hogyha valaki nem beszélne jól idegen nyelveket, viszont szakmájában nagyon ügyesnek bizonyul, a magyar nyelvterületekre való kiküldésük az egy igenis jó opció, és Erdély nagyon szép, gyönyörű, illetve Felvidék közel van, de egy idő után már az ember valami változatosságot szeretne, valami újat, és ilyenkor jövünk mi a képbe, tehát mi ezt tudjuk kínálni, hogy magyar nyelvterületre tudnak érkezni ezek a diákok, és tudnak úgymond szakmai kompetenciákat fejleszteni.
És milyen projektek ezek?
Kétfajta projektben utazunk leggyakrabban. Az egyik az iskolai projekt, amikor helyi iskolával kötjük össze, attól függően a középiskolás vagy általános iskolás korosztály érkezik, illetve vannak ezek a szakmai gyakorlatok, a VET, tehát a nevünket is innen vettük az inspirációt, tehát őket pedig ugye természetesen a helyi cégekkel kötjük össze, és a szakmai gyakorlatra van helyezve a hangsúly, általában napi 6 óra munkával úgymond gyűjtik ezeket a tapasztalataikat.
Melyek a leggyakoribb szakmák, amelyekre jelentkeznek a fiatalok?
Szeretjük úgy propagálni az adai vállalkozói közösséget, mint a fémipar, a mezőgazdaság és a textilipar fellegvára. Ellenben szoktak érkezni ezen kívül még más szakmák is, tehát akár legyen szó kereskedelemről, a programozók például nagy számban érkeznek, ami meglepő, de annak ellenére, hogy Adán is vannak ilyen cégek, de a környékbeli cégeket is beavatjuk ide, legyen szó zentai, csantavéri vonatkozással, viszont rendészekkel is már dolgoztunk együtt, tehát különböző gépészeti szakmában, akár traktorszerelő, traktorgépkezelők, kertészek, meg a vendéglátóiparban nagyon nagy igény mutatkozik, tehát a felszolgáló, konyhai kisegítő, szakács, ezek a szakmák, illetve lélekben már készülünk a nyári logisztikus csoportunkra, ami szintén egy újdonság lesz.
Ez milyen lesz?
Tehát aki logisztikusnak készül, ő fuvarozás, illetve raktározási folyamatoknak a vezetésében, koordinálásában fog dolgozni, úgyhogy úgy közelítettük meg ezt a feladatot, hogy párossával, vagy tehát legfeljebb négyen elmennek egy cégbe, és ott úgymond különböző részlegeket megfigyelnek, meghallgatják, milyen munkafolyamatok vannak, ahol tudnak, besegítenek, akár a nyilvántartások vezetésében, tehát elméletben, hogy megértsék, hogy mi miért működik, és hogy van-e követve egy bizonyos folyamat, tehát erre lesz lehetőségük.
Egyébként meg van határozva, hogy egy szakmán belül mekkora kell, hogy legyen a csoport, tehát gondolom, hogy a szervezés miatt, utaztatás miatt egyszerűbb lenne, vagy utána később a cégekben való szétosztás miatt.
Tehát a csoportok összeállításában mindenféleképp a küldő intézmények a felelősek. Tehát a mi feladatunk az, hogy az ő igénynek megfelelően leszervezzük a programot. Volt már csoportunk 10 diákkal is, 7 diák, 2 kísérőtanárral. Most viszont jön 28 diák egy csoportba, tehát ezt egy szakmára korlátozni, ez nagyon nehéz, hiszen a cégeket se szeretnénk leterhelni, illetve fölöslegesen több diákkal megbízni, mint amennyivel érdemet tudnának foglalkozni, mert akkor értelmét veszti. Tehát ott, ahol ketten hasznosak tudnak lenni, és sokat tudnak tanulni, 12-en, tehát elveszik az újszülött a sok bába között. Úgyhogy mi úgy szoktuk optimalizálni ezeket a csoportokat, de már olyan is volt, hogy egyszerre 14-en érkeztek egy szakmával heggesztősök, mondjuk rétadán nem volt velük probléma, de szakmai öngyilkosság lett volna őket egy cégbe elhelyezni, mivel hogy igen, sok munka van, de nincs annyi munkás, akik csak ezeket a diákokkal kell majd foglalkozzanak. Úgyhogy ez teljesen változó, két egyforma csoport nincs, és mindent az aktuális igények szerint állítunk össze és oldunk meg. Ha pedig messze vannak ezek a munkahelyek, akkor meg igénybe vesszük a szállítási eszközeinket, tehát ezt így igyekszünk megoldani.
Milyen hosszú időtartamú egy ilyen szakmai gyakorlat?
Tehát az Erasmusos projektek 2, illetve 3 hetes programokat látnak elő. Nagyon indokolt esetben van lehetőség 4 hetesre, de ezt szakmailag is alá kell támasztani, hogy miért indokolt ez a hosszúság, úgyhogy inkább ez a 2-3 hetes periódusok a leggyakoribbak.
És ez alatt a 2-3 hét alatt napi 6 órát dolgoznak. Dolgoznak?
Dolgoznak, igen, ez a cél. Tehát ahány céggel együtt dolgozunk, volt már példa arra is, hogy nagyon dolgoztak, illetve hogy kicsit kevésbé, és abban az esetben a diákok tették szóvá, hogy ők szívesebben vállalnak több feladatot, mint amit ő nekik kitaláltak ezek a cégek, tehát ezek mind kommunikáció kérdése. Mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk a kísérő tanárokkal, a cégvezetőkkel, és mindenféle észrevételre reagálunk, illetve odafigyelünk, mivel hogy tehát elsődlegesen nekünk a szakmai tapasztalat átadása a legfontosabb, mivel az a célja az egész itt tartózkodásoknak, így erre helyezzük a legnagyobb hangsúlyt. Úgyhogy bármikor, bármilyen észrevételük volt, azt minden esetben figyelembe vettük, de ugyanez igaz a vállalkozókra is, hogyha esetleg ők úgy ítélték meg, hogy valamilyen másik összetételben, vagy másmilyen struktúrában tudnának együtt dolgozni velünk, akkor természetesen annak is arra is hangsúlyt fektettünk, és megoldottuk úgy, hogy mindenki elégedett legyen a végén.
Milyenek a visszajelzések, hogy általában mennyire elégedettek a diákok az itteni szakmai tapasztalatszerzéssel, és másrésztről pedig a cégek, a vállalkozók mennyire elégedettek azzal, hogy folyamatosan jönnek az új fiatalok, és be kell őket ugye tanítani kezdetben?
Valójában minden csoportnak az utolsó napján tartunk egy ilyen kiértékelőt, és ott öt témakört szoktam lemérni általuk, és ebből az egyik ugye a szakmai gyakorlatnak helytadó cég, és általában azok szokták a legmagasabb pontozást kapni, tehát ez kicsit kellemetlen, amikor a szervezés versenyzik a munkahelyet, de nagyon örülök neki, mivel, ahogy említettem is, nekem ez a legfontosabb, hogy a szakmai része, a projekt része az legyen a legjobb. Tehát több esetben is megfogalmazták már, hogy az elvárásaikat nagyon fölülmúlták az itteni cégek, tehát így könnyű magasat ugrani, amikor a léc mindig alacsonyabban van, mi pedig mindig a maximumot nyújtsuk, ami sokkal följebb vagyunk, mint az elvárások. A cégek oldaláról pedig nincs is jobb dicséret, amikor legközelebb megkeresem őket, hogy vállalnának-e ilyen csoportot, akkor azt mondják, hogy igen. Tehát én ezt így látom, hogy ez így be tudott indulni a kezdeti bizonytalanság ellenére, és örülök neki, hogy a hírünk is már jár rét a környéken, tehát amikor már egy céget megkeresek azzal, hogy fognák egy diákcsoportot, akkor említik, hogy már hallottak erről, meg tudják, hogy ez rendben el szokott múlni, mindenféle komplikáció nélkül, úgyhogy azt tudom mondani, hogy jól állunk most ebben a pillanatban.
Mivel sok céggel működsz együtt, mennyire van belelátásod, van-e valamelyik szakmában munkaerőhiány? Melyik szakmák területén van munkaerőhiány?
Annak ellenére, hogy sokan azt mondják, hogy nincs munkalehetőség, a cégek oldaláról azt veszem észre, hogy van lehetőség a munkára. Tehát az, hogyha valakinek van elképzelése, van szakmai tudása, amit be tudna vetni, ilyen lehetőségek azok mindig itt válnak, illetve a cégek is említik, hogy nagyon szívesen betanítanak, tehát egy oktatási folyamaton keresztül vinnék úgymond a jelentkezőket, azért csak, hogy biztosan tudják, hogy 5-6-10 évig nyugodtak lehetnek abban, hogy az a munkás, aki csatlakozik hozzájuk, jelen lesz a későbbiekben is náluk. Ilyenre úgy veszem észre, hogy minden esetben van igény, legyen szó az akár vendéglátásról, de még a fémiparban is, tehát ezek a tapasztalataim, vagy ezek a visszajelzéseim, hogy ők szívesen várják a jelentkezőket, hajlandóak végigvinni az oktatás folyamatát, és egy megbízható, hosszú távú kapcsolatot szeretnének azokkal a jelentkezőkkel építeni.
A jelenlegi belföldi politikai helyzet, az útlezárások, tiltakozások kihatnak-e erre a munkára, az együttműködésre? Jönnek esetleg aggódva a csoportok, vagy volt-e arra például, hogy lemondtak egy szakmai utazást?
Ilyen téren jó, hogy valójában messze vagyunk a nagyvárosoktól, mivel hogy bennünket ezek a nagy útlezárások hál' Istennek elkerülnek. Ilyen téren tehát nincs akadályozva ezeknek a projekteknek a megvalósítása, illetve a szervezők, küldő szervezet mindig rákérdez, mert ők is tájékozódnak ebben a témában, és megmutatjuk őket, hogy bennünket ez elkerül. Tehát lemondásra még nem került sor. A mi működésünkben kétféleképpen volt eddig ennek kihatása. Egy a kulturális program szervezése alkalmával, amikor ugye nagyvárosba küldjük a diákokat idegenvezetővel szervezett utazással. Tehát ott mindig figyelemmel követtük, hogy hol, milyen módon vannak nagyobb megmozdulások, és ennek mentén volt már rá szükség, hogy átszervezzük a programot. Ellenben, ahol jobban kihatása van, az aktuális helyzetnek az a pályázati írás, tehát a novemberi tragikus események után, tehát a februári pályázati időszakra volt, hogy veszítettük el partnereket, mi vagy a nagy bizonytalanság miatt nem voltak, nem azt mondom, hogy az együttműködésre nyitottak, hanem egyáltalán nem mertek még tervezni, mivel hogy ők se tudták még, hogy mi lesz, hogy nem lesz. Úgyhogy ilyen formában volt kihatással valójában a mi munkánkra az aktuális politikai helyzet.
Viszont 2 éve már foglalkoztok ezzel, és folyamatosan bővül a munka. Erre számítasz a közeljövőben is?
Hát bízom benne, tehát az én terveim szerint, az én előzetes számolásaim alapján még van növekedési pályán vagyunk, tehát még így 2 személyes csapattal is. De 3 személlyel már biztos vagyok, hogy még magasabb szintre tudjuk vinni ezt, hiszen nem csak a tőlünk észak-észak-keletre lévő régiókkal folytatunk kommunikációt, de Horvátországgal is, illetve Macedóniával is. Folyamatosak az egyeztetések, a partnerkeresések, összekötések, tehát hál' Istennek a nyelvi lehetőségek adottak ahhoz, hogy szélesebben tudjunk együttműködni, és ezt szeretnénk folytatni a továbbiakban is, tehát az volna a tökéletes, hogyha egész évben 30 személy itt lenne valójában nálunk, ami igen nagy kihívást jelentene, de biztos, hogy segítene az adai munkaerőhiány orvoslásában is, viszont van hova fejlődni, tehát az erőforrásaink optimális kihasználása érdekében még tudnánk, tehát partnerekkel is együttműködni, hazai partnerekkel, illetve a külföldi küldi intézményekkel is még tudnánk bővíteni működésünket.
Ha már egy hazai partnereket említetted, arra volt-e példa, vagy van-e lehetőség, hogy hazai oktatási intézmények küldjönek külföldre szakmai tapasztalatra diákokat?
Igen, tehát ezeket a pályázati írásainkat erre fókuszáljuk, tehát a Tempus alapítványnál átadott Erasmus pályázatokhoz mi tudunk segíteni abban itteni intézményeknek, hogy egy kész, korrekt, minden részben felkészült pályázatot átadjunk. Az eredményes sajnos nem tudunk garantálni, mivel hogy nagy a konkurencia, sokan pályáznak, tehát a pontozásban sem vettük észre még a tökéletes objektivitásra a lehetőséget. Ellenben jó pontokkal szoktunk szerepelni, minden évben vannak győztes pályázóink. Tehát amit mi kínálunk, azok ezek a közeli helyszínek, tehát Erdély, Sepsiszentgyörgyön, illetve Komárom Szlovákiában, és általában a magyar tanulókkal dolgozó intézményeknek nem szoktuk kínálni Budapestet, mivel hogy ez egy népszerű turisztikai célpontot, már szinte minden diák járt különböző kirándulások kapcsán, őnekik főleg ezt a 2 másik külhoni célpontot javasoljuk, de nem magyar anyanyelvű diákok számára Budapestet is fel szoktuk kínálni.
És hogyha valakinek felkeltettük most az érdeklődését, mikor jelentkezhet a legközelebbi pályázatírásra?
Tehát ami az oktatási intézményeket illeti, az várhatóan februárban lesz aktuális. Mi vagy a Tempus alapítvány 2 körbe szokott kérni pályázatokat, de az őszi pályázat az inkább a civil szférát szokta megszólítani. Az oktatási pályázatokat elhasználják rögtön első körben. Tehát már szoktuk kezdeni a készülődést, adatokat gyűjtünk, felállítunk vázlatokat, egyeztetünk, összehangolunk, tehát mindent igyekszünk nyitottan elvégezni, úgymond bevonva a potenciálisan küldő intézményeket, és így igyekszünk a legsikeresebb, legjobb projektet összerakni, és általában azok is szoktak a legsikeresebbek lenni, ami csapatmunka eredménye szokott lenni.
Hogyha valaki pedig szeretne még több információt, akkor ezt hol tud kapni?
Van weboldalunk, tehát a professionvojvodina.rs, ellenben a Facebook oldalon vagyunk a legaktívabbak, ahol be is mutatjuk, hogy milyen csoportokat fogadunk, milyen szakmákkal, milyen partnerekkel, tehát itt tudnak első kézből. Ellenben jelen voltunk már a suli és az Edu Expo, amit a Magyar Nemzeti Tanács szervez minden évben. Ezen is jelen voltunk előző alkalommal, tervezünk következő alkalommal is jelen lenni, hogy első kézből személyesen tudjunk beszélni arról, hogy mik a lehetőségek, illetve hogy kit mi érdekelne.
Az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
December elején jelent meg a magyar kanizsai Ivánovics Laura online marketing tanácsadó cégek piacra lépésének lehetőségei a Vajdaságban című könyve. A kiadvány hivatalos bemutatója Budapesten volt a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fórumán. A könyvről, valamint az online marketing vajdasági helyzetéről Német Ernő kérdezte.
Igazából ez egy kutatás volt, amit én még a mester képzésemen csináltam, tehát a Szegedi Tudományegyetemen. Ezt a kutatásomat Varga Anikó megtalálta az Omniscriptum Publishing House-ból, a Globe kiadótól, és ő keresett fel, ők ilyen tudományos publikációkat, könyveket adnak ki, és felkeresett azzal, hogy szeretném-e, hogy kiadják. Igazából elejében el sem akartam hinni, hogy ez igaz. Egészen addig a pontig, amíg nem jöttek meg a saját példányaim, és nem kaptam a kezemre a nyomtatott példányokat. Tehát mi több hónapon keresztül irogattunk, lektoráltuk, átnéztük a dolgokat, kibetettünk dolgokat, alakítgattuk, és ez lett a végleges verziója, úgyhogy a könyvet meg lehet vásárolni a Globe oldalán, illetve most az Amazonra is feltették.
Egyébként a könyvnek a bemutatója az Budapesten volt. Pontosan hol?
Így van, a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozók Szövetségének Nemzeti Fórumán. Én voltam egyike az előadóknak. Nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy Vajdaságot én képviselhettem a könyvemmel. Olyan előadók voltak előttem, mint például Szilika Tanin, stb. Szóval számomra ez egy hatalmas megtiszteltetés volt, és tényleg nagyon hálás vagyok a lehetőségért.
És akkor az online marketing cégeknek milyen lehetőségei vannak itt a Vajdaságban?
Kutatásom során én voltak épp a digitális kompetenciáit mértem fel az itteni kis és középvállalkozásoknak, tehát használtam kvantitatív kutatási módszereket, mint megfigyelést, mint személyes interjúkat vállalkozókkal, kérdőíves kutatást, etnográfiát. Úgy fogalmaznék, hogy a digitális kompetenciában van hova fejlődni, de azért így nem lőném le a poént, olvassa mindenki a könyvet, és akkor megtudja belőle, hogy milyen lehetőségei vannak az online marketing tanácsadó cégeknek.
Hogyha egy fiatal vállalkozó az önteri a fejét, hogy mihez kezdjen magával, akkor esetleg tudod ajánlani nekik, hogy legyenek akkor online marketing tanácsadó cég vezetői?
Annyira gyorsan változik a világ, és az AI, ugye, hogy eljött az AI kora meg minden. Nem tudom, hogy hosszú távon, tehát már mindenki tud igazából maga marketingese, online marketingese, egy kis kreativitása. Nekünk már az AI elég sok mindent meg tud oldani. Hogy ajánlanám-e őszintén, kicsit optimista gondolat, szerintem akinek van már egy kis digitális kompetenciája, az tudom magának nagyon jó. Tehát én látom ismerőseimben, akik sminkesek, stb., hogy mennyire jó, megvágják már videókat, jó reklámokat csinálnak, tehát annyira eljött ez a változás kora, de ettől nem kell félni, kell hozzá alkalmazkodni. Jó magam is most épp egy ilyen képzésen veszek részt az AI-jal, tehát alkalmazkodni kell és alakulni ehhez a változáshoz, mint mindenhez.
Azt mondják, hogy egy internetes videó, ami például éppen reklámoz, nem lehet hosszabb 7-8 másodpercnél. Így van ez?
Valóban a fiatalok, itt főképp ugye a ilyen social médiákra, de igazából mindenki, nem csak a fiatalok, most már annyira felgyorsult ez az információ fogyasztás, meg minden, hogy nem tartja meg az emberek figyelmét valóban, hogyha valami hosszabb. Hát én 15-öt tudtam, de lehet, hogy ez már lerövidült 7-8-ra, tehát attól függ mi, milyen reklám, milyen kreativitása. Vannak ezek az úgynevezett szomorú reklámok, vicces reklámok, most attól függ, milyen emócióra mennek rá, vagy eleve milyen ez a reklám, ha érdekes, akkor nézheti magát tovább is.
Egyáltalán az itteni vállalkozók mennyire vannak tudatában annak, hogy megváltozott a világ, nem a nyomtatott sajtó, nem a rádió, televízió, hanem inkább most már az internet az, ahol lehet jó marketinget csinálni.
Szerintem kezdenek ráébredni, bármikor a kutatásomat csináltam még 2-3 éve, akkor még nem voltak annyira. Kezdték érezni, de nagyon-nagyon alapvető hibákat láttam meglepően nagy cégeknél, hogy több Facebook oldalt csináltak például maguknak valószínűleg hibából, illetve úgy csinálták meg mondjuk a Facebook oldalt, mint emberi személyt, hogy jelölgetni lehetett, tehát nem mint egy lájkolós oldalt. És akkor hol van még az Instagram, hol van még a TikTok és a többi ilyen platform, amik most nagyon populárisak, és tényleg nagyon ragályosak, szóval én úgy érzem, hogy ilyen képzésekbe kéne gondolkozni inkább, hogy megtanítani a vállalkozóinkat arra, hogy hogyan legyenek jó marketing menedzsereik önmaguknak, hogyan használják a TikTokot, az Instagramot, a Facebookot, és a mesterséges intelligenciát, ami a pillanatok alatt tud egy jó reklámképet, vagy bármit gyártani.
Egyébként vannak már ilyen marketing tanácsadó cégek itt a Vajdaságban, amelyek működnek?
Van 2 ismerősöm, aki próbálkozik vele, kisebb-nagyobb sikerekkel, igazából még ez a digitális írás tudatlansága, vagy így kicsit talán az emberek lustasága, vagy erre affinitást mutassanak. Tehát inkább ez, az emberek digitális írás tudatlansága az, vagy a nem akarás, vagy félés ettől az egész dologtól, hogy akkor inkább fizetünk, pár ezer dinár csinálja meg valaki a reklámot, közben pedig tényleg egy néhány 10-20 perces munkája lenne. Úgyhogy próbálkoznak, inkább ilyen, ne nevezzek meg kategóriákat, kiknél, akik nem annyira kötődnek mondjuk a komputeres munkákhoz, azoknál van valamekkora ilyen elterjedése, de nem látom azt, hogy csak ebből meg tudnának élni. Tehát, hogy de vannak nagyobb cégek is, akik weboldalakat csinálnak, stb. Komplett szolgáltatást adnak, akiknek viszont ez nagyon jól megy. De ott már komoly programozók vannak, az már csomagba ad egy teljes szolgáltatást. Most, hogy mennyire szükségeltetik egy kis vállalkozónak az, hogy webshopja legyen mondjuk egy hentesnek, tehát ezért mondom, hogy én inkább edukálnám az embereket, hogy tanulják meg maguknak ezt a néhány alap social media platformot kezelni, és akkor tudnak maguknak gyönyörűen csinálni bármit.
Mennyire vagyunk lemaradva a világhoz képest ezen a területen?
Úgy érzem, hogy elég nagyon, de vannak tőlünk rosszabbak is, hogyha ez igaz, de mindenképpen nézzük inkább a jobbakat, és próbáljunk haladni afelé. Hát nagyon-nagyon le vagyunk maradva, de ide is érkezik lassan ez a digitalizáció, tehát már most akár én bankárszektorban dolgozom jelenleg, hát iszonyú mennyiséggel megy a digitalizáció, illetve most már ugye digitálisan is tudnak az emberek ügyet intézni, úgyhogy ez a folyamat jön, változtat az életünkön, és kell vele evolúcióban lennünk, tehát vele fejlődnünk.
Milyen a könyv visszhangja?
Meglepően jó. Hát ez egy elég témaspecifikus, szakmaspecifikus könyv, tehát nem tudom, nem hiszem, hogy egy bestseller lesz, vagy hogy lefordítanák 50 nyelvre, de mindenképp nagy megtiszteltetés volt, hogy ugye Anikóék, Varga Anikóék, ismét kiemelném, megkerestek, és érdemesnek találták a kutatásom arra, hogy publikálják, tehát nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért.
tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
A fogyasztóvédelmi mellékletben az ipari villanyáram kedvezményekről beszél Ádám József, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
A villanygazdaság a közelmúltban értesítést küldött azoknak az iparosoknak, kisvállalkozóknak, akik eddig nem garantált energia áron vették a villanyenergiát, hanem úgymond komerciális fogyasztók voltak. Tehát a szabad piacon kellett találniok kereskedőt, akitől vették a villanyenergiát. Ez most változott a szabályzat, és sokkal magasabb a határ. Tehát most eddig volt évi 30 ezer kilowattóra fogyasztás, aki nem ért el, csak azok tartoztak bele az úgynevezett kisiparosok csoportjába, vagy kis fogyasztók csoportjába, máli kupci szerbül. Most ez tízszerese, 300 ezer kilowattóra felett maradnak komerciálisak, alatta pedig átérhetnek garantált árra, amit az állam garantál tulajdonképpen, és olcsóbb, kevesebb, mint a komerciális ár. Tehát kisiparosok, a Borbé, az egy-két személyes iparos, az ilyen garantált áron vehette eddig is, úgy lett regisztrálva. Most a kisebb gyárak is, mondjam így, akinek van 30-50 személyzete munkások, azaz az évi fogyasztás kevesebb volt, mint 300 ezer kilowattóra, az havonta, ugye, ha 300 ezeret 12-vel osszuk, az 30 ezer alatt volt, 25 ezer.
Most több kedvezményezett van akkor, több
így van, ezek mind értesítve lettek. Ezek mind értesítve lettek, és még föl lett kínálva az EPSZ weboldalán egy kalkulátor is, amivel össze tudják hasonlítani, hogy adott fogyasztásnál, az utolsó hónap fogyasztását, hogyha beírták, mekkora lesz a villanyszámla komerciális áron, azaz garantált áron. És a garantált az, ahánynak én megcsináltam, legalábbis 5-10 fogyasztónak, mindig kisebb volt, 10-20%-kal.
Tehát akkor nyernek rajta.
Nyernek rajta. Na most a hátulütője, mint a háztartásnál is mondtam, kicsit adnak, kicsit elvesznek, hogy most október 1-től ott is változott az ár, nem csak a háztartásnál, mert a háztartások és ezek a kisfogyasztók, máli kupci kaphatnak garantált áron. Ez tehát mind a kettő ugyanazon az áron kapja, és ajánlom, azaz szerintem mindenkinek jobb körülmény, hogyha garantált áron veszi.
Most az iparosokat ugye említette, hogy értesítették, viszont az iparosoknak újból nyilvántartásba kell kerülniük, vagy mit kell tenniük ahhoz, hogy a kedvezményezettebb csoportba? Tehát automatikusan kerülnek oda a fogyasztás alapján, vagy jelentkezik?
Semmi sincs automatikusan, csak a pofon szoktam mondani, meg ingyen csak pofont lehet kapni. Viszont ott az értesítésen írja azt is, hogy hogyan lehet átregisztrálni magunkat a komerciális fogyasztói csoportból a garantált csoportba, garantált energiaár csoportba. Kell salteron jelentkezni, a legközelebbi disztribúciós részleg salterán, és ott fölvilágosítást kapni fognak egy szerződés ajánlatot, mint garantált fogyasztó, és ahhoz mellékelni kell a vállalat aláírójának a jogát.
Van határidő, ameddig ezt
nincsen
kell...
Nincsen határidő, ez bármikor meg lehet tenni. De... Van, akik már október 1-től ezt megkapták, akik úgymond gyorsan jelentkeztek, gyorsan döntöttek, hogy mivel kifizető, alacsonyabb garantált áron nekik a villanyszámla, akkor kitöltötték ezeket, szerződést aláírták, meg melléköltek, amit még kért a disztribúció, és már október 1-e az októberi villanyszámlát ilyen formában kapják. De nincs határidő, ezt lehet decemberben, jövő évben és évek múlva is valószínűleg csinálni.
Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
A vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal bácskosútfalvi kézművesről hallhatnak. Kovács Irénke 2020 óta foglalkozik fa megmunkálással. Ő végzi a termék kialakítást a kezdő mozdulatoktól egészen a kész termék lefestéséig. Nagy Emília kérdezte.
Ismerjük egymást, tegeződünk. Mikor kezdtél el ezzel foglalkozni, és mondd el légy szíves a hallgatóknak, hogy konkrétan mivel foglalkozol?
Olyan 2020-ba, azt hiszem pontosan. Virágtartót kezdtem el először csinálni, ilyen kis ragacs volt szegényként, de hát azt ugye első mint munka se nem ragasztottam, úgyhogy az nem is sokáig élt. A kicsi volt, kicsi, és akkor az időm az kiadta. Elég jó kisgyerek volt, és akkor azzal. Aztán még virágtartókat, különböző kis vonataimat, azt sokat csináltam. Aztán meg a kis székeket, ugye.
És miért pont ez? Miért pont fa? Tanultad valahol, vagy hogy jött ez?
Nem tanultam, és ha úgy belegondolok, nem is tudnám megmondani, hogy miért. Egyszerűen csak nekifogtam, és rájöttem, hogy szeretem csinálni.
És volt itthon olyan fa, amit meg lehetett munkálni? Vagy hogy? Én nekem például pont nem a fa jutná eszembe, valami csak hatott rád.
Ó, annak idején tatám az szánkókat is csinált, meg igen, ilyesmiket.
Most abban az időszakban beszélgetünk, amikor nagyon sok hó van, és a szánkó az új bitcoin, ezt ilyen viccesen láttam igen. A Facebookon, hogy mindenki szánkót keres. Tánad nem kerestek még szánkót esetleg?
Még nem, de úgy jártunk most, hogy elővettük a szánkót, és annyira rostás volt szegény, pedig mondtam mindenkinek, nem csinálok szánkót, nem, mert mindenki ugye ezzel szórakozik. Aztán kicsinek csak csináltam egy szánkót.
Az most biztos, hogy menne, ugye azt a kötetlen beszélgetésbe megbeszéltük, de kérlek mondd el akkor most fölvételre is, hogy ez igazából neked kiegészítő kereset?
Igen, mert megélni belőle nem igazán lehet. Nem lehet, mert az embereknek nincs is úgy pénzük, hogy most te ennyi mindent vegyél, vagy egy kis ajándéknak, vagy valami, mert ugye örökös elméletileg kiegészítés, igen.
Most itt említetted ugye, hogy a virágtartóval indultál, vagy a dragacsal, de akkor mondd el kérlek, hogy mi mindent tudsz készíteni?
Pohár, meg üvegtartókat szoktam általában, akkor van, hogy megkeresnek olyasmivel, hogy mondjuk most egy órám van, egy szülinapra, ilyen. Egyéni. Elküldik a képet, és akkor megmondom, hogy meg-e tudom, vagy meg-e próbálom.
Tehát fából elég sok minden, ugye?
Igen, igen.
Láttam, azt hiszem, kiállításon, ugye oda is volt, hogy elmentél ilyen szettet, ilyen kicsiknek, olyan, hogy kis asztal, kis szék, ilyennel is foglalkozol?
Igen, van. Csináltam sokat, névre szólókat, meg ugye megkérdem, hogy a kedvenc rajzszínfigurát, vagy valamit, meg kis asztal, ugye kis tükrösöket.
Hogy kerül bele, beleégeted, ugye?
Igen, beleégetem, festem és lakkozom.
Említettük itt a vásárokat, akkor arról mondj egy pár szót, kérlek, 2020-ban kezdtél ezzel foglalkozni, azt mondtad. Akkor ugye korona volt, tehát akkor gondolom nem nagyon bírtál menni vele, de mégis hogy ismertek meg akkor az emberek útközben?
Hát ugye a neten keresztül. Meg aztán itt kétszer vásárba is voltam, vagy voltunk, de nem igazán volt úgy kifizetődő.
És olyan vásárokra esetleg, ahol ilyen karácsonyi vásárok nem mindenhol van helypénz, ott már akkor nem is próbálkozol?
Nem, mert általában karácsonykor vagy ilyen ünnepekkor több a rendelés. És akkor az időmes is úgy tudom beosztani, hogy nem jutok el oda.
És ott sikerül beárazni a termékeket. Ugye itt a kézműves, az a tény, hogy te kézműves vagy, hogy ez egyedi, hogy ebből nem lesz több. Az mondhatni felbecsülhetetlen, azt szoktuk mondani, főleg a tudás is ugye ez mellé. Mégis hogy sikerül beárazni a termékeket, mi alapján árazol?
Sokan mondják, hogy elméletileg olcsón dolgozok, de hogyha én túl fizettetné, vagy túl gondolnám az én munkámat, akkor nem hiszem, hogy én azt el tudnám adni. Mert a kézműves még tényleg egyedi szerintem is, de akkor itt maradna, meg nem kellene.
Hol tudsz értékesíteni, illetve hova? Tehát itt ugye most Moravicán beszélgetünk, vittek külföldre is esetleg termékedet, vagy itt a környéken inkább?
Inkább a környéken, megmondom, hogy a neten lássák többen, meg úgy inkább. Külföldre volt egy pár nagyobb rendelés, mikor ugye jönnek haza, ugye azok jobban, mert ugye csak kézműves, meg csak jobban van, akkor igen.
Hogyha értékelned kellene a 2025-ös évet, akkor mit mondanál, mennyire voltál vele megelégedve az eladással, a forgalommal?
Hát annyira most nem, de azt nem is az év miatt mondanám inkább, azért, mert úgy nem volt olyan egészségügyi állapotom az év vége fele is, akkor nem is úgy hirdettem. Az úgy kiesett most.
Szükség van még a reklámra?
Igen.
Van olyan, aki még nem tud rólad? Úgy ír esetleg mostanában, hogy hát én nem is tudtam, hogy te ezzel foglalkozol?
Van olyan, aki ugye megkérdi, hogy a párom csinálja-e.
És akkor én nagy örömmel közlöm általában, hogy nem, én csinálom, igen, mindent.
Igen, azért, mert nem megszokott az, hogy egy nő fával dolgozik, most tényleg tisztelt a kivételnek, de hogy igen, vannak ilyen skatuják és ilyen előítéletek, hogy férfi munka, női munka nem kellene, hogy legyen. És hogy igen, említett, hogy ezt sokan még mai napig is talán megkérdezik, vagy gondolkodnak, mert sok esetben ez a gyakorlat több vállalkozónál, vagy kézművesnél, akinél jártam, ott úgy történik, igen, hogy a férfi készíti elő, és a nő csak mondjuk csinálja ezt a pirográfia részt, amit te is amellett, hogy megmunkálod a fát. Akkor ezt esetleg ilyen internetes videókon nézted, hogy hogy kell megmunkálni, csiszolni?
Egy párszor videókon, meg aztán saját tapasztalat, ugye. Párszor ugye pár körmönbe került, meg ilyen apró stószok, de hát ez ezzel jár.
Lesz esetleg olyan, akinek ezt a tudást tovább tudod adni? Azt is megbeszéltük, ugye, kötetlen beszélgetésben van 3 gyereked, van, aki érdeklődik ez irán?
Sajnos azt kell mondanom, hogy nem. Szoktam is nekik mondani, hogy, hogy aztán mi lesz ezekkel, vagy miért nem szeretnétek, vagy valami. De hát nem erőszakolhatom én rájuk, hogyha nekem ez a, én ezt szeretem, vagy ez a szívem dolga, akkor ők nekik nem.
Azt mondhatjuk akkor, hogy ez egy hobbi, ugye? Tehát, igen. Hogy inkább kiegészítő.
Igen, igen.
Falon van egy óra, ugye, ami festett, akkor ezeket te meg is színezed éppen, hogyha arról van szó?
Igen, most már igen, az elejében nem színeztem, meg nem is tudtam. Aztán ugye kérdezgettem hasonló embereket, akik ilyesmiket csinálnak, de ugye hát persze, hogy nem kapsz választ, azt tanul meg, vagy talált ki magadtól, és aztán rájöttem magamtól, hogy mint.
Konkurenciára mindig rá szoktam kérdezni, meg akkor te föl is hoztad. Van itt a környéken, aki ilyesmivel foglalkozik?
Fás dolgokkal biztos, hogy vannak többen is, de hogy most így ilyesmit, amit én azt nem mondanám szerintem, vagy nem tudok úgy róla.
Hol találhatnak meg a hallgatók, hogyha valaki most a beszélgetésünk alapján érdeklődne, hogy keressen meg?
Hát általában neten.
Tehát a Facebookon igen. A neveddel, ugye, és van olyan oldalad, ahol csak a termékeket rakod föl?
Igen, van saját oldalam az Inifa Dekor, és akkor azon vannak a munkáim.
Inifa Dekor.
Igen.
Ez egy ilyen ugye, kitalált név, ez honnan jött?
Hát ez egy gyerekkori becenév.
Tehát, hogyha valaki érdeklődik, ugye, itt akkor megtalálhat téged. Mennyire előre kell a rendelést leadni? Mennyi idő neked elkészíteni egy adott terméket? Hogyha mondjuk valamit először csinálsz, nem egy megszokott virágtartó, vagy egy óra, ami ugye ilyen standard, hanem egy igazán egyedi igény.
Hát, ha olyasmit kérnek, amit még nem csináltam, akkor először azt mondom, hogy majd egy-két nap múlva visszaírok, hogy meg tudom csinálni. Akkor én nekifogok, és meglátom, hogy hogy sikerül, és akkor mondom, hogy na, ez így, meg így akkor, de általában olyan 10 nap, 2 hetet szoktam mondani, hogy...
Annyival előbb.
Igen, igen, annyival előbb.
Mondtad, hogy egyesek szerint olcsón dolgozol, amikor megmondod végül az árat, akkor tényleg ez a reakció, hogy hú, hát de jó, köszönöm, nem drágálja senki?
Ritka volt, aki azt mondta, hogy drága lett volna.
Jövőbeli tervek. Erre az évre szeretnél-e valamit újítani, valami új termékkel előállni az oldaladon, valami újat reklámozni?
Hát azt sose tudom előre. Mindig búvó a netet, vagy valamit találok, vagy jön egy ilyen nem alvásos éjszaka után, és akkor ezt nekem meg kell csinálnom.
A szerszámokat azt honnan szerzed be? Vagy van mindenhoz, mondjuk, hogyha valaki azzal jön, hogy ékszer, ahhoz ugye nagyon picike fa darabok kellenek, nagyon aprólékos megmunkálás, azt is meg tudnád csinálni? Van olyasmihez is géped, mondjuk?
Nincsen, és olyasmit nem is szoktam vállalni, amit tudom, hogy nincs hozzá alkatrészem, vagy gépen, vagy valami.
Mi az üzenet esetleg a fiataloknak? A te fejedbe volt-e olyan, hogy itt nem érzed jól magad Moravicán konkrétan, és esetleg szeretnél próbálkozni külföldön, neked is ugye van 3 gyereked, mit mondasz majd nekik, hogyha esetleg nem találnak munkát?
Hát az én saját véleményem szerint, aki itt nem tudja feltalálni magát, az nagyon külföldön se biztos.
A gyerekeid esetleg, akik nagyobbak, azok már orientálódnak erre felé, vagy szeretnének maradni?
Ők inkább maradnának szerintem.
Meg remélem is.
Utazunk és utazzunk, Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
A vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a drejai, azaz kutaspusztai katolikus templomba hívjuk hallgatóinkat. A 80-as években alakították át egy családi házat kápolnává, amelyet folyamatosan újítanak fel. Leány egyházként működik, ahol az ünnepeken kívül minden páratlan vasárnapon miséznek, tudtuk meg Zsolnai István helybeli plébánostól.
Nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Most itt állunk a Dréai templomban. Maga a Dréa település, másképp még Kutaspusztának is szokták nevezni, tehát a régi megnevezése. Egy nagyobb faluról van szó, tehát olyan szempontból, hogy valamikor a 80-as években ez egy valóban egy virágzó nagy település, nagy falunak számító település volt, hiszen a 80-as években 500 körüli lakos, vagy talán több is élt Dréában, akik sok család az akkori kombinátban dolgozott, és az egy biztos megélhetést biztosított.
Topolyai Jóbecsei úton helyezkedik.
Igen,
most egy picit beljebb.
Hát igen, zút mentén, tehát érdekesség, hogy azt még hozzáteszem, hogy kevés ott a földműv, tehát akik ilyen önálló földműves családok, jobban munkás népből álló település volt. Valamikor Dréa igazából, vagy Kutaspuszta, mint hát egy kisebb ilyen közösség, a Dundjeszki Ilona birtokához tartozó munkások éltek ott, aztán persze, amikor ugye őt is kisemmiszték, akkor alakult ki Dréa egy ilyen nagyobb településé 45 után. A Dundjeszki Ilona, ez egy külön a Dundjeszki családhoz tartozó, de ő külön, tehát nincs köze a Fantasz kastélyhoz, tehát neki meg volt a saját kuriája, meg volt a nem tudom hány száz hektár földdel, valamint egy román gróf volt neki a férje, tehát egy érdekesség, hogy tehát az igaz, a Kutaspuszta és Gunaras között egy tanyavilágban még ma is a rom megtalálható, tehát már ugye leépült állapot az a kúria, amit ugye maga a Dunyeszki Ilonájé volt, amit építettek, és az is érdekes, mielőtt meghalt volna, ugye Kutaspusztára költözött, azt mondta, hogy szeretne az ő dréasi emberei között meghalni. Ez egy nagyon ilyen szívhöz szóló, tehát ő mind a két nyelvet beszélte, a magyart is, meg a szerbet is, persze anyanyelvi szinten. Na most még a Dréához, tehát visszatérve, hogy az az érdekessége, hogy ugye Becsétől 20 pár kilométer, Szent Tamástól 20 pár is, Topolyától kicsit több, ott 27-8 kilométer, tehát szinte egy ilyen háromszögben van a nagyobb városokhoz viszonyítva. Csendes, igen, nyugodt hely, tehát Szent Tamási nagyút is Dréán keresztül megy, és az kapcsolódik aztán Topolya Becsei nagyútra, és akkor ezt amikor ugye használta a kombinát is, ma már kicsit ugye el van hanyagolva. Na most visszatérve a kápolnához, tehát ott is miséző hely volt, egy ilyen ház volt valamikor régen. Először is úgy kezdődött, hogy egy kereszt volt, ahol kiárt a gunarasi plébános, de csak a kereszt búcsújákor kiárt misézni, aztán ugye idővel egy ház ott már a 40-es években működött egy civil, ott lakó dréasi személy adta oda az egyik nagy szobát, hogy ott lehessen ugye misét tartani. Majd később lett megvásárolva egy ilyen ház, és akkor annak a területén lett végül is fölépítve 80, hát az is olyan 3-4-ben, tehát szinte egy időben épült a két kápolna Dréában is, és Kavillóban is, az is ugye főtisztendő Brasnyó Ferenc plébános atya nevéhez fűződik, kötődik.
A Gunaras egyházközséghez tartozik?
Tartozik, igen, mind a két tep, és végis ahhoz van közel, tehát megnézzük akár Gunaras is, akár Dréa is, vagy Kavilló is, minden nagyobb városhoz, hát több mint 20 kilométerre van, tehát ugye az a központ, mondhatom így itt Gunaras, és akkor így a plébános is ugye oda van mindig disponálva. Községileg Becse.
Óbecséhez
tartozik. Igen, Óbecséhez tartozik, így Dréa és Mindesevó, mert most ugye ez a kettő már egyben van, hiszen Mindesevó is van egy valamennyi magyar család. Tehát Dréában ugye azt a kápolnát is, amikor elkezdték építeni, ott is ugye a kommunista világban, amikor ugye ugyanúgy gátolva volt, de ott az egy kicsit könnyebben tudta kivitelezni a plébános atya, mint ugye Topolya községbe. Ott is igaz, hogy sokszor este, például a tetőt is este tették rá kápolnára, és ott ugye magában Dréában az az érdekesség, hogy a kápolna mellett, ami kicsit ugye béjebb van húzva, hiszen a porta közel P-től van építve, ilyen kicsit több mint 20 méter hosszú, és olyan 9 méter széles. Tehát a fő bejárat, hogy most itt állunk a kapu előtt, tehát egy nagy kapu előtt, egy kerítéssel van, egy kisebb ház is, két helysége, ott ugye hittan oktatás céljából, azt meghagyták azt a házat is, csak utána jön maga a kápolna, a harangláb van persze kápolna előtt, és a kápolna mellett még van ugye a maga sekrestje, ami elég szép nagy helység, tehát minden elfér. Ugyanígy itt Andreában is, amikor bejövünk a templomba, akkor bal kéz felül van a gyóntató szék, gyóntató szekrény kialakítva, még jobb kéz felül pedig a kisebb kórus hely, tehát itt sincs ugye, tehát emeleti kórus, itt is a földszinten van megoldva, és ugye utána pedig persze az ülő helyek vannak a hívek számára az oltár felé. Itt is modern oltár van, tehát ezt is a 80-as években, ahogy elkészült a kápolna, akkor helyezték be, és a felolvasót is. Most annyi változás történt, most így mondom az én időmben, mint én itt szolgálok, hogy a szentség, tehát új szentségház alját építettünk, ugye felső maga szentségház az megmaradt, csak az állványzata, tehát egy nagyon szép állványzat készült, mert az is egy ilyen kis, ami lábon álló valami szerkezetén volt, és rossz állapotban volt, és akkor azért csináltunk egy nagyon szép kialakítással, tehát szentségház tartót, amit ide is lettek ugyanúgy gyertyáktól kezdve, meg ilyen kisebb ugye dolgok is még, vagy nem olyan nagy dolgok is ide lettek ugye vásárolva Andreási templomba is, a kápolnába is.
Reán, mikor miséznek, ugye az sem önálló egyházközség, Gunarashoz tartozik.
Igen, Drea is a Gunarasi egyházközség leány filiája, tehát oda is a plébános úgy jár ki misézni. Dreában, mivel hogy ugye itt három településről van szó, úgy van megoldva, hogy Dreában mindig a páratlan vasárnapok szolgálnak a mise időnek, az pedig mindig az első, harmadik, vagy ha van ötödik vasárnap, és persze ünnepnapokon is. Ott is 8:30 órakor van a szentmise, pont azért, mert híveknek is így jobban megfelel, és akkor így jövünk össze. Most annyi érdekessége Dreának, hogy ahhoz képest, hogy azért még mindig nagyobb település, mint például Cavillo, hiszen ott azért egy 300 körüli lakosok száma van, de azért kevesebben vannak a templomba, pedig ott nagyobb a templom, hiszen, és hát a kápolna, hiszen több mint 20 méter ugye hosszú, meg a 9 méter széles, tehát nagyobb beltéről van szó, mert valamikor úgy építették, hogy ott ugye nagyobb közösség volt, de most már, hogy a munkahelyek is megszűntek, úgy közösség is azért leépült sajnos. Idők folyamán, ugye.
Újabbkori épületről beszélünk, de hát azért az idővasfoga mindenhol megteszi a magáit. Mi szorul most leghamarabb javításra, tatarozásra, akár meszelésre?
Persze, mindig zajlanak ilyen kisebb munkálatok, volt ott is, meg kellett oldani, hiszen a csatorna rendszer is problémás volt, akkor tetőn is kellett ilyen helyreállítást, tehát ilyen igazításokat csinálni, ott ilyen palalemezből van, és akkor valakitől kaptunk, mert azt a fajta palalemez már nem is gyártják, viszont a többi ugye több jó állapotban van, csak volt egy rész, ahol tönkrement, és akkor azok is lettek cserévve, harangláb is lett javítva. Persze a belső meszelés is majd idővel ugye meg kell oldani, mert ott is már ugye régebben volt messzelve a templom.
Ki a védőszentje a Dreai templomnak?
Dreában, itt a templomban Viennei Szent János áldozó papa védőszentje, az annak a búcsú napján ugye szoktunk szintén szentmisét bemutatni.
Dreán is közösségépületnek számít a templom, mert tudom, én elég sokat voltam ott kenyérszentelésen is, de milyen rendezvényeket szerveznek még? Említette, hogy most már egyre kisebb közösség.
Ugyanúgy van Andreában is, mint ugye Cavillóban, hogy milyen összelett a 2020-as években összelett vonva, tehát hogy most már csak egy önálló plébánia van, tehát és az anyakönyvek szempontjából is, de ott is ugyanúgy, ha tehát az emberek úgy igénylik, akkor keresztelés, persze első áldozás, és ott zajlik, tehát amit ugye ők szeretnének, azt megoldjuk, annak ellenére, hogy az anyakönyvezés ott minden Gunarasban zajlik.
Harangja is van ennek a kicsi templomnak, a kicsi templomoknak, kápolnákak általában nincs. Ezt most ugye szerkezetileg úgy oldották meg, hogy nem a templomban, a kápolnában van. Mikortól van harang és harangláb? És mikor igen, harangoznak?
Hát harangláb, tehát a harang az ott az 80-as évektől lett ugyanúgy megoldva.
Tehát a kápolnával majd
igen,
nem egy időben?
Igen, mindegy, itt is, tehát itten Dreában is ugyanúgy, mint Cavillóban, tehát a harang haranglábat ugyanúgy építették, és érdekes, a harangok azok olyan templomokból kerültek ide, vagy olyan templomtól kapta mind a két fia, vagy rendezte ide a plébános atya, amely településeken a svábságot, vagy a németséget, akik katolikusok voltak, elzavartak, kirtottak, és ugye ott a templomok üresé váltak is, és akkor Neveszén, vagy akár a temetőben volt például harang, és akkor Neveszén el az a harang, ami egyébként ugye a katolikus egyház tulajdona, akkor így kerültek nem csak ide, hanem akár más működő magyar ajkú kisebb ilyen kápolnák, vagy kisebb települések is akár beszerezhettek így módon. Kisebb harangokról van itt szó.
Ez egy szép kezdeményezés, hogy átmentik, és hogy most lehet, hogy rossz szóval élek, hogy azért használatban legyenek ezek az értékek, tehát akár így a harangok is, akár ugye szobrokat vagy padokat, ha átmentenek, vagy orgonákat, de hogy a harangokat is átmentik, és funkcióban maradnak, tehát szolgálnak, és összetartanak?
Persze, menteni kell a mentetőt, mert abban mi is tisztában vagyunk, hogy egy olyan település, ahol valamikor 60-70%-os volt például a német ajkú katolikus lakosságnak a száma, ott már ma vagy a közeljövőben, tehát ugyanúgy akkora lélekszámú katolikus közösség már nem lesz, tehát német ajkú biztos, hogy nem, de más ajkú se, és akkor mivel ott már a ilyen településeknél a katolikusok száma, például ilyen svábok vagy német ajkúak által lakott települések, amik voltak, tehát ott eleve nem volt sosem nagy magyar létszám, ahol ekkora nagy volt a svábság létszáma, tehát az a kis magyar létszám, ami ott élt, 10 vagy 20%-os, azok eleve vagy beolvadtak, lépültek, elköltöztek, tehát eleve azok a közösségek.
Kevesen maradtak,
és akkor vannak olyan települések, ahol már lehet, hogy csak akár egy pár személy van az, aki talán katolikusnak vallja magát, van olyan is sajnos.
És hát a harangok azok mindenütt egyformán szólnak.
Így van, harang mindenütt. Meg persze az a mi értékünk, és akkor jobb nem hagyni elveszni, hanem lehet akkor olyan helyen, ahol élő közösség van, akkor azt használni, tehát megmenteni a jövő nemzedéki számára.
Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben beszámoltunk arról, hogy Topolyán lakossági fórumon ismertették a fiatalok lakhatás és ingatlan hitel igénylési lehetőségeit. Több határon átívelő program ad lehetőséget arra, hogy a diákok külföldön tegyenek szert munkatapasztalatra, vajdasági cégek pedig külföldi diákokat fogadhatnak szakmai gyakorlatra, ismertettük a részleteket. A világhálón történő reklámozás és tanácsadói cégek lehetőségéről egy könyv jelent meg magyar nyelven, a szerzőt kérdeztük a részletekről. A fogyasztóvédelmi mellékletben az ipari villanyáram kedvezményekről hallhattak. A vállalkozói rovatunkban Bácskosútfalvi fa megmunkáló kézművest mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban a Dreai katolikus templomba hívtuk hallgatóinkat. A munkatársak Nagy Emília, Trifkovics Rita, Németh Ernő, Móricz Éva, Horváth Csaba és Fehér Zoltán nevében Hegedűs Erika köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a közmédia internetes oldalán, az rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban, a heti gazdasági figyelő cím alatt. Műsorunkkal jövő héten a szokásos időben, tehát kedden délelőtt a 10 és az est ismétlésben a 8 órai hírek után, valamint szerda hajnalban 3 óra előtt jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is.